A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Romániában az idei rezidens vizsgát követően közel 200 hely és állás maradt betöltetlen. Többségük az általános sebészet, családorvosi és sürgősségi orvoslás területén. A legtöbb hely Marosvásárhelyen maradt üresen, ahol elkészült a magyar orvosok szaknévsora, ez segít a pácienseknek megtalálni a legjobb szakorvosokat a városban. Meghívottam dr. Vas Levente, egészségügyi szakpolitikus, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. A rezidens vizsgán több mint 200 hely maradt üresen, a legtöbb Marosvásárhelyen. Tudjuk, hogy miért?
Igazából első hallásra keseregnünk kellene, de ez egy örömhír. Azt jelenti, hogy aki orvos lesz, rezidens orvosi pályán indul el az egyetem elvégzése után, ha megírja az átmenő jegyet ezen a vizsgán, akkor választhat a megmaradt 200 helyt látva sebészet, mellkassebészet, szívsebészet, általános sebészet, érsebészet, kardiovaszkuláris sebészet, ugye, sürgősségorvoslás, családorvoslás közül, ortopédia, urológia közül, hiszen ezek mind megmaradtak ezek a helyek. Tehát megvan a lehetősége, hogy egy 10-15 éven belül akár hiány szakmává váló, ha az így halott tovább, hogy ennyien nem választják ezeket a szakterületeket, jó keresethez jusson, és az közösség jól elismert és elismert szakorvosává, főorvosává váljon. Tehát igazából ez az első üzenetem ezzel kapcsolatosan. Sajnálatos azonban, hogy ugye a családorvoslást nem válasszák, a sürgősségorvoslást nem válasszák, ebből a két szakterületből nagyon nagy hiány alakult ki a romániai egészségügyi piacon. 30% a családorvosoknak nyugdíjba megy, a sürgősségi ellátásnál pedig olyan gyors az elmenetel is, hogy igazából fiatal orvoskollegákra van folyamatosan szükség a mentőkön, mentőszolgálatoknál, akik hajlandóak éjszaka is, nappal is, sürgősségi hívásra is, ha ne talántán katasztrófa helyzet van, megjelenni a munkahelyen. Természetesen ez egy nagyobb fizetéssel jár, és igazából ugye két olyan szakmáról beszélünk, ahol a sürgősségi orvoslásnál egy rendkívül kedvező, jó fizetéssel lehet végezni a munkát, és mégse jelentkeznek. A családorvoslásnál pedig az egyik probléma az pontosan az, hogy egy alacsony finanszírozás van a biztosító pénztár részéről még mindig, annak ellenére, hogy 2018-tól számtalan törvényhatározattal, módosítással, parlamenti munkával támogattuk a családorvosok támogatásának, fizetésének az emelését, a fizetségének az emelését igazából, mert ők nem fizetésért dolgoznak, hanem a biztosító pénztárral szerződésbe, de még mindig alacsony az a juttatás, amit mi szeretnénk, hogy a családorvosi szakma megkapjon azért a munkáért, és miért ne akár több munkáért, lásd itt prevenció, szűrés, betegekre való odafigyelés, amit érdemel.
Igen, nincs nagy tolongás a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen a felvételiken sem. Mi lehet ennek az oka? Emlékszem, hogy, és erre ön még jobban kell, hogy emlékezzen, évtizedekkel ezelőtt akár 10-15-ön is versenyeztek egy helyre, most meg hát alig telnek be a helyek az orvosi egyetemen. Ez a giga egyetem az oka, vagy elfordulnak az orvoslástól, vagy mi az oka?
Érdekes a kérdést feszeget a Gyagási úr. Igazából egy nagyon érdekes helyzet van Marosvásárhelyen. Amiatt, hogy van itt egy magyar-román, lásd, magyar főtanszékeknek a problémája, problematikája, nem engedik meg, hogy a magyar főtanszékek megjelenjenek. 90-től húzódó, ki a nagyobb az egyetemen belül is igazából folyamat, verseny. Azt lehet mondani, hogy a Marosvásárhelyi helyek fel vannak stromfolva, sokkal több helyet hoznak ki magyar és román vonalon is, egyre többet hoznak ki, mint amennyire egy Marosvásárhelyi egyetemi központ igazából ellátást tudna biztosítani, tanítási helyet tudna biztosítani, minőségi tanítási helyet. Az a román oldalról, a román részről azért van, hogy maradjon meg Marosvásárhely egy román nyelvű képzési hely, magyar részről pedig természetes igényünk, hogy meglegyen az a minimum orvosmennyiség, gyógyszerész és fogorvosmennyiség, amire az erdélyi közösségnek szüksége van. Ahhoz, hogy mi azonban kisebbségben maradhassunk, ugye ez a szám az egy magas beiskolázási szám kell legyen, ami a román, illetve a magyar helyeket illeti. Ennek eredményeképpen Marosvásárhely sokkal több orvos tanhallgatói helyet hoz ki a felvételin, sokkal több rezidens orvosi helyet hoz ki, mint amennyi kapacitása van. Ez pedig hosszú távon azt eredményezi, hogy a rezidensek rájönnek, hogy nem érdemes, vagy érdemesebb Kolozsvárt választani, akár így fogalmazhatnánk, érdemesebb Bukarestet választani, Jást választani, Temesvárt választani, azoknak a helyeknek a betöltésért, amilyen szakterületen el akarják kezdeni a vizsgájukat, a tanulmányaikat, mert egy minőségi oktatást kapnak. Nem mindegy, hogy egy osztályon, egy műtőbe van 5 rezidens képzés alatt, vagy pedig 15-20 rezidens egy sebészeti ágba. Természetesen magától értetődik, ugye, hogy ugyanannyi műtétre, sőt, csökkenő betegszámmal, ami a romániai egészségügyi rendszer kórházi ellátását illető, kevesebb műtét jut egy rezidensre, ami azt jelenti, hogy a tanulmányai, az iskolái, az évei, rezidens éveinek az elvégzése után valószínű, hogy a kezében kevesebb tapasztalattal, gyakorlattal tud majd szakvizsgára jelentkezni. Ez az egyik oka, amiért az összes egyetemi központból Marosvásárhelyt kevesebben választják.
Igen, és mi lesz a magyar orvosokkal? Ugye már jó néhány éve, hogy a Csíkszereda, illetve a Sepsiszentgyörgyi megyei kórházak is hát kifejezték a béli óhajukat, hogy alkalmaznának magyar orvosokat, vagy nem feltétlenül magyar orvosokat, orvosokat. Ez elszívó erő lehet, vagy találhatnak ott munkahelyet maguknak?
A kórházak, a fizetésemelések után a kórházi helyek, orvoshelyek kezdenek feltelni. Van még mindig, hál' Istennek, vagy sajnos, akár így is fogalmazhatnánk, egy ütemes, eléggé jelentős nyugdíjazási folyamat. Ennek eredményeképpen, aki magyar gyerek és magyar anyanyelvű gyerekként szülőföldjére akar hazatérni, tömb magyarságba akar hazatérni, van esélye, hogy kórházi állást is elfoglalhasson a rezidens éveinek az elvégzése után. Azonban a mi szakmánk is lassan kezd megváltozni, és figyelve azokat a folyamatokat az egészségügyben, ami például abban nyilvánul meg, hogy a COVID-járvány után 2019-hez képest több mint 20%-kal csökkent a kórházba befekvő és befektetendő betegeknek a száma, ez azt mutatja, hogy a mi szakmánkban is egyre jobban felértékelődik, és ilyen irányba kell a diákokat terelni, ezt kell nekünk az egyetemi évek alatt is elmondani, a járóbeteg rendelő, akár saját járóbeteg rendelőnek a megnyitásának az értéke szülőföldön, vagy egy már létező rendelőintézetbe való alkalmazása a szakorvosoknak, kollégáknak, tehát nem kórházi alkalmazás, hanem járóbeteg rendelő régi formájában poliklinikákon való rendelés. Ez a betegeknek sokkal jobban az igénye ma már. Nem akarok befeküdni, szeretném, hogyha a diagnózist azt egy járóbetegrendelő keretén belül majd esetleg napos vagy egynapos befektetésekkel az összes diagnosztikai kivizsgálást, akár biopszia vételt is, szövettani mintának a vételét, azt úgy oldanák meg, hogy nem kórházi alkalmazásba kell bemennem. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy itt, amikor akár magán járóbetegrendelőről, vagy magán poliklinikai rendelő intézet beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy a biztosító pénztárral szerződésbe Tehát minden fiatal szakorvosnak is erre voltak törvénymódosításaink, amelyeknek egy része érvénybe lépett, a másik részét pedig küzdünk, hogy a biztosító pénztár elfogadja és a szekundér törvénycsomagokat összeállítsa, lehetőséget biztosítsunk a fiataljainknak, akár hitelek fölvételével, alapítványi támogatásukkal, hogy az ekográf megvásárlásával, a rendelő bérlésére kapott támogatással megnyithassa a rendelőjét, az elején heti 10-15 beteggel, majd utána akár 30-40 beteggel költséghatékonnyá fenntarthatóvá és a családja számára megélhetést biztosító költségvetési háttérrel tudja működtetni ezt a rendelőt a betegeknek, hiszen ez a biztosító pénztárral szerződésben történik meg, akkor nem kell a zsebéből kifizesse az ellátást úgy, hogy ő igazából biztosított.
Ebből, vagy ebben az önkormányzatok lehetnek-e partnerek?
Igen, és a családorvosi rendelőknél például megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat akár olyan családorvos számára is, akinek nem ott van a főrendelője, de munkapontot létesít a faluba, és bevállalja, hogy legalább 10 órát dolgozik az illető faluba, kimegy az község falunak az időseit, kevésbé mobilis lakosságát megvizsgálja, azok számára a polgármester, az önkormányzat rendelőt biztosíthasson, vagy akár szolgálati lakást biztosíthasson, és fedezve legyen a polgármester is, hogy a befektetés az nem egy ok nélküli pénzkidobás, hanem valós orvost oda szállító, orvost ott tartó intézkedésnek minősül.
Mai meghívottam dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikus, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja Ilona SMS-ben, jó napot kívánok, megkérdezném, hogy lehet áthidalni mifelénk a pangó orvos hiányt? Nem igazából, pang ez az orvos hiány, hanem ez tombol, azt hiszem lassan.
Igazából Romániában egyszerre van jelen az orvos hiány és az orvos többlet. Egyetemi központokban, Marosvásárhelyen, más egyetemi központok, főleg egyetemi megyékben nincsen orvos hiány. Vagy néhány faluba, községbe, a megyébe eldugottabb helyeken jelenik meg ez a probléma. A nem egyetemi központokban, és nekünk Erdélybe, magyarok lakta vidékeken van ilyen bőven, Hargita, Kovászna megye, Szilágy megye, igazából Szatmár megye is, azt lehet mondani. Ott, ahol nincs egyetem, ott sajnos az orvos hiány az tetten érhető, családorvosokból sokkal kevesebb van, sürgősségi orvosokból kevesebb van, és nagyon fontos, hogy a Szormány megyéinkben magyarul beszélő orvosból sajnos egyre kevesebb van, a betegeknek pedig fontos még Szormány vidékeken is, ahol relatív jól beszélnek románul, hogy az ügyes-bajos problémáikat, nehézségeiket, tüneteiket a magyar nyelv teljes színével, zamatával tudják elmondani, hogy han fáj, hogy bizsereg, hogy sajog, ezeket nagyon nehéz magyar embernek, aki nem anyanyelvi szinten beszélni a románt, elmondani az orvosnak, a diagnózis felállításához pedig rendkívül fontos kérdés. A finanszírozás növelésével lehet a fiatalokat meggyőzni arra, hogy ha megkapja a biztosító pénztártól, legyünk konkrétak, azt a 100 lejt mondjuk egy konzultációra, ami szükséges ahhoz, hogy ő fenntartsa a rendelőjét Balánbányán, vagy megkapja azt Ludason, vagy megkapja azt Gernyeszegen, vagy megkapja Baróton, Erdővidéken, bármelyik nagyközségben, hogyha megnyitja a rendelőjét, akkor én azt érzem a fiatalokban is, akár saját példámat is mondhatom, aki valamikor Ditróba rendeltem havonta egy napot, Marosvásárhelyről odautaztam asszisztensnővel együtt, motiváltak válunk, hogy segítsünk az embereknek azzal, hogy odautazunk, ha van egy programálás, 20-25 beteget naponta megnézünk, és hogyha összeszorozzuk ezeket a számokat, a biztosító pénztár ezt kifizeti, a betegnek nem kell a zsebébe nyúlnia, hogy kifizesse a konzultációt, egy orvosnak megéri már elmenni, és a betegek rendelkezésére állni, akár 10, 20, vagy akár 100-200 kilométerre lévő kisfaluba, szülőföld városába is, hiszen becsületkérdés, hogy innen jöttem, hazamegyek havonta kétszer, és akkor két napot összekötve akár 50 beteget is megnézek, és ezáltal magamból az én neveltetésemért cserébe a közösségemnek visszanyújtok, visszaküldök egy támogatást, segítséget. A biztosító pénztár a kulcskérdés, egészségpolitikai, szakmapolitikai erő a kulcskérdés, meg kell győzzük a biztosító pénztárat, a törvényeket úgy kell átírjuk, hogy kötelezzük a konzultáció körülbelül ilyen mértékű kifizetésére, és a második véleménynek a kifizetésére is adott esetben, ami a beteg biztonságot növeli, ha van kérdése, ha van kételje a szakma által felállított helyi szakma által, szakmai szakemberek által felállított diagnózisról, akkor megkérdezhesse a második véleményt, és tisztességes, kollegiális együttdolgozással a beteg érdekében a legjobb diagnózissal, a legjobb kezeléssel menni tovább.
Két hallgató is várakozik a telefononalban. Haló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk!
Tessék!
Gyuri Marosvásárhelyre, üdvözlöm a tanár urat. Lenne egy javaslatom, hogy tetszett említeni az előbb, hogy itt vannak szabad ágyak kapacitás.
Így van.
Tette, itt a szomszédban van, fúlik ez a kegyetlen háború. Én szerintem, hogy az üres ágyakat feltöltsék egy kicsi jövedelmet tegyen szert a vásárhelyi kórházok. Nem lehetne ukrán sérült katonákat is kezelni? Persze jó amerikai pénze, nem ingyen. Mi a vélemény a tanár úrnak, erre lennék kíváncsi. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, hallgassuk meg a következő hallgatót, és utána válaszolunk. Haló, jó napot kívánunk!
Haló, jó napot kívánok! István vagyok, Szebzi-Szentgőrről. Üdvözlöm Magyarás urat is, és nem utolsó sorban az államtitkár urat, Vas urat. Egy hozzáfűzésem volna a rezidens orvosoknak a helyzetéről. A rezidens orvosnak kérem szépen természetes, hogy stimulálni kell az önkormányzatok, vagy említette az államtitkár úr is, hogy besegítsenek ahhoz, kérem szépen, hogy előre lépjenek. Már valamikor 90 előtt a frissen végzettet is fölvették, fejlesztette magát, és hogyha egy másik munkahelyre ugyanabban a szakmában szeretett volna helyezteni, azt kérdezték, mennyi régiséged van? Tehát bizonyítani, és utána követelőzni. Tehát előbb én beszélek nem a rezidens orvosokról, hanem folyamatosan, ahogy teszi a szolgálata. Már azt kérem szépen, hogy én, mint volt kamionvezető, természetes egy német kamionsofőr többet keresett, mint én, volt kecsegtető lehetőség, de én azt mondtam, hogy a szülőföldemet szolgálom. Tehát ne kecsegtessen mindenkit, az már a pénz, a pénz, a pénz. És még egy dologgal szeretnék előhozakodni, hogy miért van az, hogyha zsebben nyúlsz, rögtön van vizsgálat, ha pedig nem, akkor hiába van küldőpapírod, 2-3 hónap múlva programálnak, és lehet egy olyan betegséget, kérem szépen, hogy arra-mára a virágokat is leszedik a koszorukat a síról. Köszönöm, meghallgatom a rádióba.
Köszönjük szépen, hát nekem ez a kedvenc témám, az utolsó téma, amit felvetett az úriember. Sokat beszélgettünk doktor úrral, de válaszoljon mind a háromra.
Nem rossz ötlet papírforma szerint az, hogy az ember ugye minden kapacitást bevonzon a kórházainkba, üres ágyak, természetesen jó a logika, akkor kell hozni betegeket. A probléma az, hogy egy szállításnál, amikor 100-200 kilométert kell szállítani a beteget, sérült beteget, ugye életveszély problémák, súlyossági kérdés. Tehát magyarul kizárt ez a lehetőség. Hogyha ez állam közötti szerződés értelmében van általában a határhoz legközelebb eső kórházról beszélünk, ugye mi az ország közepében vagyunk, akkor ennek technikailag a megvalósítása nem lehetséges. Csak érdekességként mondom, hogy lássuk be, hogy milyen mélységig kell végigbeszélni a logisztikai részét, egy érdekesség a hallgatók számára, hogy amikor a negyedik járvány hullámban voltunk 2021 végén, ugye Cseh Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter vett át ideiglenesen 3 hónapig az egészségügyi miniszteri irányítását. Én voltam az államtitkár, és 80-90%-a úgymond a feladatoknak rám hárult a politikai felelősség Kelemen Hunorra, Csák Attilára, és az volt a célunk, ugye, hogy az embereknek segítsünk, és Magyarországról egy nagyon szép támogatást kaptunk, több mint 50 embert, súlyos beteget vittek el Magyarországra. Azt is le kellett beszélni, hogy hogyan megy oda a beteg, repülővel, mindent áldozatot fölvállalva, ugye, hogy megmentsünk embereket, sikerült is elég sok embert visszahozni utána éppen egészségesen. Köszönjük szépen a támogatásokat, de azt is le kellett beszélni, hogy Isten őriz, ha valaki meghal külföldön, akkor mi történik azzal a beteggel. Tehát, hogy egy teljes logisztikai, ugye a háború mindig logisztikáról is szól, tehát az első felvetés, ha bár nem kellett volna ennyi időt szálljunk le, de érdekes témákat vet föl, tehát, hogy ez nem lehetséges. De gondoljuk csak el, kedves hallgatónak mondom, és mindenki, aki minket hallgat, hogy a kimaradt kapacitásokat, és akár összekötöm is a két kérdést, arra lehetne használni, hogy sokkal több szűrésre fektetünk be egy napra akár beteget. 50 éves lettél, prostata rák szűrést kell elvégezni, vagy éppen vastagbél rák szűrést kell elvégezni egy 50 éves férfinál, vagy éppen egy mágneses rezonanciás, vagy CT és egyszerű tüdőszűrésre kell befektetni a beteget, hogyha netalántán cigarettázott kockázati tényezői voltak, hogy tüdőrák jelenjen meg. Ezeket a kapacitásokat az itthoni betegek érdekében lehetne ráfordítani, ezért kell egészségszakpolitikus, ezért kell egészségügyi intézményvezető, aki rá van hangolódva a betegekre. Visszatérve a másik kérdésre, messze menően egyetértek, és hadd hozzak még egyszer egy magyarországi példát. Most voltam néhány napja egészségpolitikai résztvevőkkel Magyarországon. Elégtételemre teljesen egyforma tudással látjuk a rendszernek a hibáit, és próbálunk javítani a rendszernek a hiányosságain. Magyarországon bevezették az online foglalási rendszert. Azt jelenti, hogy te számítógépen keresztül, akár a gyereket megkérve, a szomszédot megkérve, aki tud neked ebbe segíteni, a családorvosodat megkérve, aki tud neked segíteni más szakorvos keresésénél, beprogramálod magadat, és az a rendszer átláthatóan az egészségügyi intézmény vezetőjének, szakpolitikának, államtitkárnak megmutatja, hogy neked milyen várakozási időd van, és van egy rendszer, amelyikbe, hogyha netalántan ez a várakozási idő több, mint amennyi normálisan elfogadható szakmailag, akkor felhívja a figyelmét a döntéshozónak, hogy kell még járóbetegrendelőt kialakítani. Meg kell nézni, hogy a járóbetegrendelőnél bejelentkeznek az emberek, és a hosszú várakozási idő után ki is jelentkeznek, nem jelennek meg, azokat az megüresedett helyeket vajon betöltik-e visszamenőleg a következő telefonálónak itt Romániában, vagy éppen a következő online interneten keresztül foglalónak a számával. Az a tapasztalat, sajnálatos ez a dolog, és azért dolgozunk, hogy ez eltűnjön Romániába, hogy vannak olyan rendelők, ahol ezeket például nem töltik föl. Tehát ha ma a 21-nek foglaltam egy helyet, 21. konzultációra, holnap kiderül, hogy a második, a harmadik, az ötödik nem jelent meg, nem hívják fel a 2 hét múlvára programált beteget, hogy legyen szíves, holnap jelenjen meg a konzultációra, és nehogy elmenjen kényszerében, kelletlenül fizetős járóbetegrendelőben, mert megürült egy hely, mert nincsen online ellenőrizhető nyomonkövetés, és egyszerűen rákenik a lista tökéletlen vezetését arra, hogy a beteg nem jött el. Magánrendelőbe fölhívják a beteget előtte egy nappal, és megkérdezik, hogy áll-e a konzultációra való programálás, számíthatnak-e rá, ha pedig nem történik meg ez, és nem konfirmálja vissza a beteg, akkor az idő kihasználásáért, az orvos, a járóbetegrendelő kihasználásáért biztosítják az orvos számára, aki ott megjelenik, a következő beteget. Ez az, amire én azt mondom, hogy nem kötelezően az orvos csak a hibás, akihez elmegyünk, amiatt, hogy várakozó lista van, hanem a rendszert kell megreformálni annak érdekében, hogy egy betegirányított, betegközpontú egészségügyi rendszerünk legyen, ahol ilyen típusú hanyagságból történő visszaélés, vagy éppen a betegeknek az okkal, mondjam azt, kiszámítottan a járó magán 13 betegrendelőbe való küldése ne történhessen meg, mert ott ugye 200 lej, 250 lej a konzultációnak az ára. Ha a beteg úgy dönt, hogy a zsebébe nyúl, mert neki sürgős, mert orvost választ, mert azonnal akarja a kivizsgálását, megteheti ezt a dolgot, de a rendszernek az a kötelessége, hogy indikátorokkal évről évre bizonyítottan a várakozó listákat csökkentse. És hogyha ez nem történik meg, akkor ez felelőtlenség az egészségpolitika részéről.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Kerekes Ibi a telefonnál. Igen, az érdekelne, hogy távlatilag felsevetődött a lehetősége, hogy Udvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, tehát valahol egy szívsebészet elinduljon, hogy egyáltalában, ahol valóban tisztességes ellátást kap a beteg, mert itt Marosvásárhelyen is saját tapasztalatból tudom, hogy ott az Horáció Szucsó vezette féle szívsebészeten tisztességes ellátást a Maros megyei, de a magyar ember pláne nem kaphat. Tehát jó lenne, ha fizetésesen is, de fizetéssel is elmehetnénk valahova olyan helyre, ahol nem rúgnak belénk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én azért nem gondolom, hogy valakit etnikai alapon bármelyik kórházba negatívan diszkriminálnának. Hallgassunk meg egy következő hallgatót is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, haló!
Tessék mondani!
Én vagyok Brassóból, Ferenc Ádám. Szeretnék a doktor úrral egy pár szót. Én prostata betegségben szenvedek 2010 óta, mondjuk úgy rá. Közben aztán csak nem mentek jól a dolgok, és elmentem további kivizsgálatokra, és most a vastagbél, vagy nem tudom mi, hát megállapították, hogy nézzém van, tumor, tehát daganat a végbélem, vagy nem tudom mi. És tavaly 22-ben, október, augusztus, szeptemberben meg kellett volna műtsenek. Visszamondtam a műtétet, mondom, hogy hát már 85 éves, mondom, hát ne vagdaljanak össze. De hát hova tovább rosszabb a helyzet, hova tovább rosszabb vérzések vannak, mit tudom, mi nem tudom kezelni a dolgokat, ott elveszettem mindenféle irányítást, tehát azéből. A doktor úr mit ajánl mégis, hogy hát igen, most már van esély valamire, még egyszer megpróbáljam, nem próbáljam, mit tetszik ajánlni?
Igen, köszönjük szépen, doktor úr.
Gyorsan válaszolok, jó napot kívánok. Tehát sajnálatos az eset. Onkológiai betegeknek, mindenkinek azt javasolom. Amikor diagnózis van, akkor el kell kezdeni a specifikus orvosi, onkológus által javasolt sebészet, vagy kimioterápia, sebészet, sugárkezelés, hogyha sugárérzékeny a daganat, és végig kell menni ezen a procedúrán. Ha ezelőtt 25 évvel azt tanultuk, hogy nincsen gyógyulás, csak túlélés 5 évben, és nem szabad azt mondani, hogy gyógyul a beteg, ma már körülbelül 30%-a meggyógyul a betegeknek, mert nagyon sok kezelési lehetőség van, és 35%-ra el fogunk odaérni, ha segítenek önök is, hogy a 70%-a a betegeknek meg fog gyógyulni, akit onkológiai diagnózissal diagnosztizálnak. Az ön esetében, hogy legyünk konkrétak. Egy picit sok időt eltelt 2022. szeptemberétől. Beszélje meg a családorvosával, hogy meggondolta magát, nagyon sok ilyen eset van, nem ön az egyedüli. Meggondolta magát, hát ha lassabban halott ez a betegség, mint ahogy azt a hónapok szugerálják itt nekem, és hát ha van még esély arra, hogy esetleg egy kezeléssel, sebészi kezeléssel, vagy éppen palliatív, különböző más egyéb beavatkozásokkal az életminőségét javítsák, vagy éppen túlélést növeljék az ön esetében. 85 éves beteg, nem baj, ha 85 éves. 85 éves nem kell még temetni, a 70 éves se kell, a 60 éves se, ezek megszűntek már a mai világban. A másik kérdés, a szívsebészetnél, örömhír az, hogy RMDSZ-es támogatással, magyarországi kormány támogatásával Csíkszeredában van egy intervencionális kardiológia. elindult, ez stenteléseket, tehát úgymond endoszkópos műtéteket csinál, amit itt Marosvásárhelyen is több helyen végeznek. Egy szívsebészeti központhoz sokkal többetek kell, sok költség, nagy logisztika, nagyon nehéz nem egyetemi központban ezt egész Európában létrehozni. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy a Marosvásárhelyit fejlesszük, újítsuk, és ezért kellene a szívsebészetre több magyar gyerek jelentkezze.
Igen, egyébként elképzelhető az, amit a hallgató mondott, hogy pláne ha magyar vagy, akkor hátrányban vagy? Én merem remélni, hogy nem.
Én azt gondolom, hogy a betegnek információi vannak azzal kapcsolatosan, hogy milyen kiszolgáltatott állapotban van bizonyos helyzetekben egy-egy beteg. Lásd az előbb beszélt várakozó listának az átláthatatlansága. Én azt látom, hogy betege függő és sajnos betege függő ez a kérdés, és amiatt, hogy nincsen egy jól működő, pörgős, több orvossal ellátott kardiovaszkuláris intézet, annak ellenére, hogy híres a mi kardiovaszkuláris intézetünk itt Marosvásárhelyen, elképzelhető, hogy a betegnek igaza van, elképzelhető, hogy egy érzékenységre még rátevődik egy másik oldali szubjektivizmus is azzal kapcsolatosan, hogy milyen nyelven beszél a beteg.
Azt írja Árpi, jó napot kívánok. Hogy lehet ez az, hogy ma felújított rendelő Nyárádra metén van, és mégsem lakik ott a doki? Ha valami történt, azt mondja, hogy az 112-t kell hívni. Azért régebben nem így volt. Köszönöm, Árpi írja.
Válasszuk szét a két dolgot. Dicséretes, hogy Nyárádra metén van felújított rendelő, felújított lakás. A szolgálati időt, ha az orvos ott van, akkor elvekben ez rendben van. A szolgálati lakást oda kell adni egy tanárnak, oda kell adni egy művésznek, oda kell adni egy mezőgazdásznak, vagy éppen az asszisztensnőnek. Ha egy jó asszisztensnő, aki ismeri a betegeket, oda teszi a lelkét, ott van, és a munkaidőn kívül még hajlandó betegirányítási feladatokat is elvégezni, a falu közössége sokkal, de sokkal többet nyer. Jó, hogyha az orvos, félreértésnél sem, jó, ha az orvos ott lakik az emberekkel, de hát a munkaidőn kívül hosszú távon az orvost zaklatni nagyon sokszor, nagyon sok esettel, és ezt elvárni tőle, hogy esetleg nem utasíthatja vissza az ellátást a munkaidőn kívül, ez azt jelenti, hogy az orvos megunja a sok zaklatást, és el fog költözni. Tehát, hogy meg kell találni azt az egészséges arányt a két dolog között, hogy az orvost ott tartsák. Az lenne a kívánatos, hogy egy ilyen szép felújított lakásba az orvos ott maradjon, de 30%-os orvos hiánnyal a családorvosi rendszerben én azt javasolom, hogy azt az orvost, aki hajlandó akár Marosvásárhelyről, Szovátáról, Régenből, Nyárádra metére kimenni, és ellátni a betegeket tisztességesen, becsüljék meg, próbáljanak esetleg vele, próbáljak meggyőzni, hogy milyen más támogatással lehetne ott lakatni, hogyha ez önöknek annyira fontos, de értékeljük azt, hogy ott van és áll az önök rendelkezésére.
Miben tud segíteni a Studium Prospero Alapítvány a fiatal orvosoknak, hogy hát ez a folyamat, amiről a hallgató beszélt a szívsebészet kapcsán, hát mi szempontunkból ne romoljon tovább?
Igazából itt a szívsebészet is megalakítható egy Hargita megyei, Csíkszeredai és Kovászna megyei, Sepsiszentgyörgyi tengelyen, elvekben az idegsebészettől a szívsebészetig intervencionális neurológiai agyvérzéseknél, agyisémiás folyamatoknál ugyanolyan stentelési folyamat, mint amilyen a szívinfarktusnál van, elvekben megoldható. A két megyének a lakossága, tehát hogy nem mondjunk le erről a történetről. Marosvásárhely lehet a fő bázis, lehet az oktatói státussal rendelkező egyetemi központ, aki ezeket a kérdéseket megoldja. A Studium Prospero Alapítvány szolgálati lakásokat biztosít mindenhol Erdély szerte, hogy biztassa a fiatalokat, hogy hazamenjenek. Több mint 65 lakással állunk rendelkezésre. Nemzetpolitikai Államtitkárság, BGM, a stúdium állandó támogatók, polgármesteri hivatalok, megyei tanácsok támogatásával. Mi szeretnénk, hogyha a rezidens szaknévsorunk, amit már évek óta kihozunk, 450 magyar rezidens tartalmaz, és hogy hol érettségiztek, hol születtek, ezt az intézményeknek elküldjük, polgármesterek igényelhetik, hogy hátha találnak olyan fiatal szakorvosi jelöltet, akit meg lehet győzni, hogy adunk szolgáltatást, adunk neked autót, biztosítjuk a feleséget, férjednek is, vagy férjednek a munkahelyet, ez egy fontos kérdés, tehát hogy nem mindegy, hogy hol van a férjének, feleségének a munkahelye, gyere haza, és álljál a közösség rendelkezésére, hiszen ugyanúgy a pap, ugyanúgy a tanító, az orvos is azt vállalja, hogy a közösség közelében él és dolgozik. Az alapítvány támogatja a magyar anyanyelvű betegeket, idősödő betegeinket, hogy szaknévsorokkal, orvosi szaknévsorral 3-4 ezer példányból osztogatjuk ki évente. Idéntől orvos.ron elérhető egyetlen egy klikkentéssel a marosvásárhelyi orvosoknak a listája, és arra kérünk minden kedves barátot, kollégát, hogy fel lehet iratkozni az orvos.ron-ra Szatmártól Sepsiszentgyörgyig, jelentkezzenek be, jelöljék meg a szakukat, milyen rendelőben, hol állnak rendelkezésre, van-e biztosító pénztárral szerződésük, hogy a betegeknek az irányított, minél jobb betegellátásért egy mankót nyújtsunk. Hiszen akkor tudsz jól választani, ha látod, hogy van 3-4 szívsebész, aki áll rendelkezésedre, és meg tudod próbálni, hogy melyiknél lehet adott esetben hamarabb bejelentkezni, és az ügyes bajos ér problémádra, szív problémádra segítséget kérni. Szívsebészek esetében kiemelném a kardiológusodnak a fontosságát. A kardiológusod az, aki segíthet abba, hogy neked programálásod legyen esetleg egy szívsebészeti osztályra, és a szívsebészeti osztályra való, ha nem sürgősség, akut ellátás, programálás, műtéti bejelentkezés, az azt is mondhatnánk, hogy a kardiológus füzetébe is be kell legyen írva, hiszen ő az, aki föl kell készítse a beteget a szívműtétnek a kibírására, akinek kell látni az összes többi betegséget, hogy vajon a szívnek a műtétje hoz-e javulást, legyen ez tüdő, súlyos tüdő, emfizéma már, vagy súlyos olyan szívfél elégtelenség, ami kockáztathatja a műtétnek a sikerét.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikus, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm, és boldog karácsony, boldog új évet mindenkinek.